Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelt hallgatóink, Lukovics Milán vagyok, és a mai evangéliumot Máté könyvéből olvasom, a 9. fejezetből, 32-től a 38. versekig. Nem a 32-től 38-ig, hanem 18-tól 26-ig. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, a lányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért, s látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók ismernek-e vérfolyásos asszonyt, vagy ismernek-e olyat, aki ebben a betegségben szenved. Hát én ismerek többeket is, és hát ezért ez egy elég szörnyűséges állapot, úgyhogy főleg férfi ember jó, hogyha tudatosítja magában, hogy ez nagyon-nagyon súlyos betegség, amiről itten szó van. Ugye egy beékelődő történetről van szó, amelyik a halott lány és az ő föltámasztásának a történetébe ékelődik be. Tehát eleve az, hogy van, akit szinte azt mondhatom, hogy a saját hormonrendszere kínosz halálra, ez is borzasztó, de maga a vérzés is, akár annak a rémületével, hogy esetleg ez nagyon intenzív és nem áll el, tehát hogy nem vérzik el ott helyben az illető belül. Úgyhogy természetesen rosszul lét, fájdalom, ennek a higiéniai vonzata egyaránt szörnyűséges. Úgyhogy nagyon súlyos problémák van itten szó. Hát egyrészt az, hogyha valakinek meghal a lánya, nyilván az is, de ez a beékelődő történet is egy nagyon súlyos betegségről ad hírt. Ezt az elbeszélést most a Máté evangéliumból olvastuk, és talán, aki úgy régebb óta hallgatja az evangéliumi részleteknek a felolvasását, vagy olvasta, ismeri az evangéliumoknak a nagy részét, annak talán hiányérzete lehet, hogy minthogyha ezt a történetet hát ilyen bővebb formában is hallottuk volna. Valóban így van, ugye Szent Márk és Szent Lukács evangéliumában is szerepel ez az elbeszélés, pontosan ugyanígy, hogy a halálán lévő lány és az ő föltámasztása történetébe beleékelődik a vérfolyásos asszonynak a története, és a Márk és a Lukács féle elbeszélés tulajdonképpen drámaibb, mint a Máté evangéliumában található szöveg, amit most olvastunk. Ugye egy jó pár drámai elem nem szerepel a Máté evangéliumban. Nyilván föltehetjük a kérdést, hogy mi volt előbb, melyik volt előbb, vajon a bővebb elbeszélés a drámai részletekkel, és ezt egyszerűsítette le valamilyen oknál fogva Szent Máté, vagy pedig fordítva, volt először egy tömör összefoglalás, amit utána, hát dramatizálva foglalt írásba Márk és Lukács. Ugye azért azt is érdemes tudni, hogy Szent Márk evangéliuma keletkezett először a négy evangélium közül, és hogy az ő megfogalmazását szinte változtatás nélkül vette át Szent Lukács. Tehát ennek alapján azért azt gondolhatjuk, hogy valószínűleg a Márk változata volt az eredeti, És aztán ezt Máté evangélista egy kicsit leegyszerűsítette. Nyilván majd választ kell keresnünk arra, hogy vajon miért. De mielőtt ezt megtennénk, azelőtt hát nézzük azt, hogy mik az eltérések a Máté és a Márk evangélium leírása között. Először is az, hogy ugye Márk evangélistánál és Lukácsnál is, amikor ez az apa megszólítja Jézust, akkor a lánya még él. Tehát ez is ugye sokkal drámaibb úgy, hogy még él a lány, de Jézus ott tulajdonképpen késlekedik, mert beszélget ezzel a vérfolyásos asszonnyal, meg hát a tömeg sem tesz lehetővé, úgy látszik, valami túl nagy sietséget, és ennek következtében, mire Jézus odaér a házhoz, addigra a lány már meghal. Tehát voltak éppen Jézus elkésik. És ugye ezeket Máté valahogy kihagyta, ezeket a egyébként az elbeszélést, tehát nagyon drámaivá tevő részleteket. Itt már eleve meghalt a lány, ezzel fordul az apa Jézushoz. A következő, hogy a Márk és a Lukács féle változatban Jézus a vérfolyásos asszonnyal is folytat egy párbeszédet. Ugye ez itt nagyon le van egyszerűsítve, tehát ott Jézus körülnéz, hogy ki érintette őt meg. Itt Máténál rögtön meglátja, és az asszony ottan valahogy szégyenkezik. És aztán hát mégiscsak Jézus, ahogy keresi a tekintetével, vagy meg is kérdezi, hogy ki érintette a ruhámat, így mondjuk az asszony hát fölfedi a kilétét, és akkor Jézus ezt mondja neki, hogy hát hited meggyógyított téged. És akkor ezek után ugye ér el a beteg lánynak a házához Jézus, és a Márk és a Lukács evangélistánál ugye ott csak három tanítvány mehet vele, ugye Péter, Jakab és János. Itt Máté ezt sem részletezi, és akkor hát azt sem, hogy Jézus hogyan kelti föl ezt a kislányt, ugye Márk és Lukács idézi, hogy arámi nyelven ezt mondja, hogy talita kum, ami annyit jelent, kislány, mondom neked, kelj föl. Na hát láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen Máté evangélista jelentősen egyszerűsítette az elbeszélést, de hát majd hamarosan megpróbálunk arra választ keresni, hogy miért, de hát mégis azért így összevetve az elbeszélésnek ezzel a Márk és Lukács féle változatával, hát lássuk azt, hogy mi is ennek a tartalma. Ugye Márk evangélista főleg az apró részleteket emelte ki sok esetben. Az apró részletek rejtik számára a mondani valónak nem egy esetben a lényegét. És ugye itt nagyon fontos az, hogy hiába Jézus úgymond egy nagyon fontos meghívásnak tesz eleget, hiszen hát egy apának éppen meghalt a lánya, vagy a halálán van a lánya, mégis valahogy személyesen is odafordul ahhoz, aki nála gyógyulást keres. Tehát nem egyszerűen Jézus, nem egy csoda tevő, nem egy csoda doktor, akit elég megérinteni, megtörténik a gyógyulás, és megy tovább, hanem ő keresi, hogy ki az, aki őt hát ilyen formában megközelítette, és hát szót vált vele. Na most az is nagyon fontos, hogy ez az asszony, ez nem egy ilyen babonás módon érinti meg Jézust, tehát mint egy ilyen szerencsetalizmánt, vagy szerencsepatkót, hanem a rabbi ruhájának vannak szimbolikus alkatrészei, bojtok, színes szegélyi, aminek a megérintése az tulajdonképpen egy ilyen vallásos érzelmet fejezett ki, hogy valaki tulajdonképpen az éggel akar érintkezni, a teremtővel, tehát nem egyszerűen csak, nem tudom, figyelmet felhívni akar, vagy megsimogatni szeretetből valakinek a karját, hanem voltak éppen, mondom, a teremtő Istennel keres kapcsolatot, és azért érinti meg a ruhájának hát azt a megfelelő alkatrészét, bojtját vagy szegélyét, ami hát így volt kiképezve, hogy ilyen díszesen. Úgyhogy ugye itt tehát egy ilyen érintésről van szó, és hát Jézus utána pedig, ugye az asszony azért tart valószínűleg attól, hogy nyilvánosságra kerül, hogy ő mit tett, mert ugye a vér, a vérnek a vérrel való érintkezés az vallásilag is tisztátalanná tette az embert. Tehát, hogy voltak éppen ennek az asszonynak nem illett megérintenie Jézusnak a ruháját. Tehát egy magára valamit adó rabbi, az lehet, hogy leszitta volna ezt az asszonyt, hogy milyen alapon tettél engem tisztátalanná, vagy hogy mertél hozzám érni, amikor te tisztátalan vagy. Tehát ugye ezzel szemben nagyon érdekes ez, hogy Jézus hát bátorítólag szól ehhez az asszonyhoz, bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. És akkor így folytatja az útját ennek a zsinagógai elöljárónak a házához, ahol ugye, hát így megütközve olvashatjuk azt, hogy hát lármáznak, vagy tömeg van. Azt is nagyon fontos tudni, hogy a zsidóknál hát a gyász az ilyen volt. Az első 3 napban a halottat hangosan siratták. És nem csak a közvetlen hozzátartozók, hanem a rokonok, szomszédok is összejöttek a házban, és ott bizony hangosan is kifejezték a fájdalmukat, illetve hát imádkozni is hangosan imádkoztak. És érdekes az, hogy Jézus ugye titokban akarja véghez vinni a tettét, vagy hát úgy viszi végbe, kiküldi ezeket az embereket, ugye Márknál, Lukácsnál éppenséggel csak, hogy a legszűkebb tanítványi kör, 3 tanítványa mehet vele. És az is megfigyelhető, hogy Jézus valamiképpen a figyelmet is igyekszik elterelni magáról. Azt mondja, hogy adjanak enni a kislánynak, meghagyja a szülőknek. Ugye Máté ezeket a részleteket elhanyagolja, és nem is közli azt a parancsot, amit Márk meg Lukács, hogy Jézus megtiltja, hogy ezt nem, ne híreszteljék. Na hát ezek a mozzanatok, miért fosztja meg tulajdonképpen Máté a maga elbeszélését, hát ezektől a nagyon élővé tevő és nagyon drámaivá tevő párbeszédektől és mozzanatoktól. Ugye a Máté evangélium szerkesztésének az a lényege, hogy 5 nagy beszéd hangzik el, előtte a gyermekségtörténet, végén a szenvedéstörténet, és az 5 nagy beszéd között vannak a történetszerű elbeszélések. És az eseményeket ezekbe sűríti bele Máté evangélista. És itt tulajdonképpen Jézusnak a hatalmát, a messiási mi voltát demonstrálja a csodákkal, míg a beszédekben sűríti össze ennek a tanítás jellegét. Tehát tulajdonképpen a Mátéféle szerkesztésben nem a részletek mondják el a tanítást, hanem azt Jézusnak a beszédei, és itt pedig azt demonstrálja Máté, hogy hát erre a Jézusra bizony mindenkinek nagyon érdemes odafigyelni. Valamiképpen így vethetjük össze ennek a történetnek a különféle formáit, és hát Máté evangélista így állítja elénk a messiást, Jézust, aki hát segít az emberen. Ugye halott feltámasztásról van szó, ebből összesen 3 van az evangéliumban, a Naimi ifjú és a Lázár föltámasztása mellett ennek a zsinagógai elöljárónak a lányát támasztotta föl Jézus. Ugye Márk és Lukács megnevezi, hogy Jairus a férfi, az ő lányáról van szó, és tehát, hogy Jézus a legnyomorúságosabb emberi helyzetet, ami szégyent, tisztátalanságot jelent, a vérfolyás, illetve az emberileg legreménytelenebb helyzetet, a szülő gyermekének az elvesztését is tudja orvosolni, és hát így mutatja be nekünk. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen a figyelmüket, az adást én közvetítettem, Szalai Márk volt segítségemre, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia a Szentlélekről.